Itt is vagyunk, ez még mindig a talpon álló, továbbra is Zolival kettecskén, továbbra is felvételről, továbbra is minden úgy hangzik el, ahogy az itt történt, vágás nélkül, úgyhogy tovább folytatódhat a talpon álló a megszokott mederben és menetrendben. Csak még egy gondolat az előző hírhez, ugye az előző óra végén beszélgettünk arról, hogy egy bizonyos önkormányzati képviselő puszta kézzel megküzdött egy gímszarvassal Mezőfalván, közben rákerestem még egyszer az illetőre, és csak hogy tovább erősítsük azt, hogy mekkora polihisztor, ugye beszéltük, hogy mennyi mindenhez ért, és tűzoltó, és minden egyéb. Na most rákeresve a nevére, az első, amit kiad, Petes Bálint, lakott területi és veszélyes favágó. Szóval őnek még ilyen vállalkozása is van, ami pedig külön tetszik, hogy a lakott terület az egy tével van írva. De most ez egy teljesen másik kérdés, ez nem fontos a dolog szempontjából. Egy terminátorról van szó, egy modern kori polihisztorról.
Így van, legyünk rá büszkék.
Abszolút. Na, viszont még mielőtt itt belekezdenénk a következő hírünkbe, arra gondoltam, hogy még egy kicsit kikérdezlek téged, mert találtam egy tök jó cikket. Van ez a világbudapest.com, ezt nem tudom,
igen,
ismered-e.
Igen.
Nagyon szeretem az ilyen tematikus weboldalakat, és tök jó, hogy Budapestről is van ilyen, de nem csak ez, egy több is van egyébként, de éppen ezen találtam egy olyat, hogy van egy ilyen sorozatuk, hogy különböző hírességeket így kérdeznek Budapestről, és az interjúnak az első 4-5 kérdése az mindig ugyanaz, és mindenki híresség megválaszolgatja, és akkor ebben a sorozatban többen megszólaltak már, és arra gondoltam, hogy ezeket mindig ugyanolyan kérdéseket, beszéljük át egy kicsit, hogy nekünk mik a Budapesttel kapcsolatos legfontosabb pillanataink és élményeink, mert szerintem ez így tökre tud adni, és így segít hallgatóknak is gondolkodni, meg lehet, hogy adunk esetleg egy-két jó tippet. Az első kérdés, amit mindig megválaszolnak ezek a hírességek a világbudapest.com-on, mi az első dolog, ami eszedbe jut Budapestről? Mm. És ne a húgyszagot mondd ezt a 4-es-6-os megállóiban.
Az a látkép, ami a Petőfi hídról, tehát tök érdekes, hogy a legrondább hídről van a legszebb rálátás Budapestre.
Hát hiszen ugye az van annyira
onnan nem
ronda,
látszik a Petőfi híd.
Nincs benne
így van,
látképben.
De az, amikor átmegy, én ugye 4-6-tal járok egyetemre, és minden nap, amikor átmegyek rajta, akkor ott nem telefonozok sosem, hanem nézem az északi irányba a látképet, és az gyönyörű.
Nekem, hogyha az van, hogy mi az első dolog, ami eszembe jut Budapestről, akkor azt mondom, hogy a körút, amikor így éppen megy le a nap, tehát hogy nincsen világos, nincsen sötét, de hogy már elkezdődik az esti nyüzsgése a 4-es-6-os vonalán, ülünk valami teraszon, kortyoljuk a sört vagy a fröccsöt, vagy a teát, hogyha esetleg olyan helyen ülünk, de ez a ritkább, és akkor már így kapcsolódik be a közvilágítás, és így érzed, hogy így kezd felpesdülni az este. Na, ez a pillanat, hogy a körúton így végig.
Igen, de hogyha meg ilyen nem feltétlen szituációra gondolunk, akkor nekem abszolút az otthon szó egyébként.
Aha, hogy a Budapest mint otthon?
Igen.
Érdekes egyébként nekem amúgy az otthon, az sokkal inkább az egyes ilyen kisebb részekről jut eszembe. Tehát önmagában a budapestiséget szerintem kevesebben érzik. Ez kicsit olyan szerintem, mint a magyar és az európai identitás. Hogy a magyar identitásod sokkal inkább benned van kulturálisan minden szempontból, mint az európai identitás, pedig azért az is benned van értelemszerűen, mert oda is tartozolnak. Kicsit szerintem így van Budapest mondjuk ilyen város részekkel. Tehát, hogy a angyalföldi identitás sokkal erősebben van meg emberekben, mint a budapestiség.
Ez valószínűleg így van egyébként. Mondjuk ez, szerintem ez viszont kapcsolatban van azzal, hogy egy adott kerületnek, vagy adott kerületrésznek mennyire erős a sportklubja.
Aha.
Tehát, hogyha belegondolsz, ott vannak ilyen nagy patrióta gócok, ahol nagy múlttal és rendelkező sikeres sportklubok vannak. Na most nálunk Zuglóban a BVSC, tudom, hogy vannak sportágak, ahol sikeres, de azért hát nem őket halljuk legtöbbször.
Viszonylag ritkán, igen.
Ellenben az Újpest, Angyalföld, amit mondtál, Kispesten ugye a Honvéd.
Igen, a Ferencváros identitás is természetesen nagyot megy.
Igen.
De egyébként sok helyen például tehát Budán is, mikor budaörsi csapat is egyébként volt, hogy jó volt, Budafok is nagyot ment, tehát vannak azért budai csapatok is, csak kevésbé a legmagasabb szinteken. Mondjuk a Budaörs az volt talán NB1-es is most egy pár évvel ezelőtt, de most nem vagyok ebben teljesen biztos.
De én nem csak feltétlenül focira gondolok egyébként, hanem tehát hogyha belegondolsz például Angyalföldön a Vasasnak, ha csak a vívói.
Aha,
tehát,
igen.
Hogy ott azért így, hát azért leesik egy-két aranyére minden olimpián, mondjuk úgy.
Amúgy tök érdekes, hogy régen, amíg ez nem volt ennyire durván széttagolva, létezett budapesti TC. És volt egy, tehát az első magyar bajnokságok közül néhányat meg is nyert a budapesti TC nevű csapat, és akkor volt egy ilyen összbudapesti válogatott. Ez egy piros-fehér csapat volt, 1885-ben alakult. És elsősorban a tornászattal foglalkoztak, abban voltak a legnagyobb érdemeik, de egyébként meg focival focit is elég kemény nyomták, és mondom, volt, hogy bajnokok lettek, és 2002-ben szűntek meg, úgyhogy egészen sokáig bírták. Na mindegy, és tök érdekes, hogy mondjuk ennek is ki lenne a szurkolója egy összbudapesti csapatnak, hiszen amúgy a rész Budapest, tehát hogy nincs
hát annyira. Hát az a zuglóiak, mert a BVSC-nek nehéz.
Jó, hát szegény BVSC, ott vannak más egészen magas szinten megint. Na mindegy. Következő világ budapestes kérdés, melyik a kedvenc budapesti kerületed, környéked és miért?
Jó, ezt szerintem nagyon sokan az otthon kerületet mondják, nekem is Zugló, én ott nagyon szeretek létezni.
Akkor mondjunk olyat, ahol nem lakunk.
Aha.
Húha. Most mindenki egy olyanban gondolkodjon, mert az egyszerű, hogy én már pedig Gazdagréten lakom, nekem az. Tehát, hogy ne így,
igen.
Hanem egy, ami nem az otthonod.
Én nagyon szeretem a 11. kerületnek ott a Bartók részét.
Azt se tudom, hogy az melyik a 11. kerület. Az hova esik?
Hát ott az a Dél-Buda. Tehát ott a egyetemek vannak meg ezek.
Aha.
És ott vannak tényleg, tehát főleg a Bartók Béla út. Ott szokott lenni a Bartók Fest. Ott ilyen nagyon hangulatos kiülős helyek vannak, én azt nagyon
tudom.
Szeretem.
A Libella például.
Igen, az főleg.
Vannak helyek.
Én azt mondanám, hogy azt nagyon szeretem.
Én nekem az Óbuda, a nem ott lakós, de nagyon szeretem.
Az ilyen aranyos, nyugdíjas kerület.
De nem azért Sziget Fesztivál, én ott majdnem hanyat vágódott itt a stúdió mellett egy motoros. Egy kerekezni kezdett, úgy indult el, és majdnem hanyat esett. Szóval ez mi minden történik itt egy rádióműsor felvétele közben. Szóval nekem így a Sziget Fesztivált jelenti meg, hát ugye minden évben egy hetet eltöltök fixen Óbudán, szinte 0-24, ott mászkálok ki kajáért, ott keresem meg az ilyen mindennapi kis apróságokat, és egy nagyon kis élhető kis környék, meg úgy ismerem kellőképpen, és ugye ezért van úgy közelzem. Hogyan nézne ki az ideális budapesti napod, amikor nincs semmi dolgod, és azt csinálsz, amit akarsz, oda mész, ahova akarsz. Egy budapesti nap. Uh-huh. Egy ideális budapesti nap. Rakjuk össze közösen. Mit csinálunk?
Nem
ideális, ha közösen töltjük.
Így kezdődik.
Ezzel már elcsúszik.
De most csak közösen rakjuk össze, vagy közösen is kell csinálni?
Közösen rakjuk össze, és megcsináljuk valaki mással. Legyen ez. Jó.
Nekem, hogyha tényleg egy dedikált nap, ami nagyon meg van tervezve, biztos, hogy egy ilyen reggeli bringa. Az, hogy így körbe Budapesten, a Dunaparton.
Már egyre kevésbé ideális, de akkor visszaszúrok neked ebben a dologban, előtte berugunk. Na, mi van? Te jössz egy lépéssel a napunkban, hogyan tegyük tökre egymásnak? Én egy ilyen laza, csilles valamit
de
elképzeltem.
De én is utána sokkal jobban fog esni a nap.
Hát nagyon jól fog esni, 40 fokban, reggel 8-kor már füllett párás meleg idő van.
Hát senki nem mondta, hogy nyár közepén kell csinálni ezt a napot.
Ja, igen. Jó, akkor oké. Itt állunk tehát.
Igen, utána délelőtt én, amilyen ilyen, egy belvárosi bráncsolás.
Belvárosi bráncsolás, jó, utána valamilyen ilyen kis kreatív dolog, tehát hogy valamilyen, vagy egy beadandó neked, vagy nekem, mit tudom én, egy előadásra való készülés, vagy ilyesmi, egy olyan helyen, mint amit elmondtál, ott megy a kis ilyen, tudod, ez a belvárosi, újlipótvárosi értelmiségi a hangulat, hogy ülsz bent és cikket írsz, miközben Ceglidi Zoltán a szomszéd asztalnál kapucsinózik, tehát hogy egy ilyen hangulat, na és akkor mondjuk...
És közben relativizáljátok a Kádár rendszert, hogy nem is volt az olyan.
Így van. Utána szerintem én biztos, hogy elmennék valami közösségi eseményre, mint mondjuk a Bartók Fest például, tehát valami olyan, ami nem egy ilyen nagyon nagy koncertes akármi, csak hogy egy ilyen kis és zsibvásár vagy ilyesmi. És a végén az biztos, hogy alapozás a körúton, és aztán koncert.
Igen, egy jó Budapest parkkal zárni a napot.
Aha, igen. Vagy az... egy Puskásban tartott meccsel.
Vagy az. Én amúgy őszintén szóval valahogy a Városligetet is mindenképp belevenném. Én annyira szeretem, főleg mióta megújult a liget.
Az... Nincs sok hely, ott alszunk, egy kecsua sátorban a végén, ezt tudom felhozni. Sajnos nem marad sok hely a napunkban.
Igen, de tényleg, meg valami olyan étterem, ami egy kifőzdés, egy jó budapesti kifőzde.
Tényleg egy Laci konyha.
Igen.
Nagyon
igen,
jó.
Igen,
ezt már
igen.
Szeretem, és akkora hazafiak lennénk, és traubi szódát innánk az ebéd mellé.
De valami külkerületben, tehát semmiképp sem így a belvárosban, ha bár ott is vannak jó helyek.
Amúgy igen, az jó ötlet, egy ilyen 16. kerületi panel aljában lévő kis kifőzdében. Jó, oké, na még egy budapestes kérdésünk maradt, ti is gondoljátok át, és válaszoljátok meg, és akár meg is írhatjátok. Melyik ez hasonló,
nem
nagyon,
jött össze.
Nem, mert nagyon hasonló, mint az előző, csak azért melyik a kedvenc helyed a városban, amit talán kevesen ismernek, ez eléggé egybecseng az előzőkkel. Budapest melyik korszakába utaznál vissza az időben, és miért oda?
A kiegyezés után.
Én nekem is ugyanez jutott eszembe.
Amikor Podmanicki tevékenykedett. Szerintem akkor hihetetlen izgalmas lehetett, tehát, hogy Budapest az ilyen nem.
Állnék a kacsás fürdőgatyámba, és várnám az árvizet a körúton.
De hogy tényleg egy ilyen 80 ezres városból egy 1 milliós város lett a világháború elejére. Tehát mi minden mehetett itt végbe akkor?
Igen, a boldog békeidők és a nagy polgári társadalom és ilyen dolgokat. Igen, nagyon megnéznék.
Nagyon izgalmas lett.
Na jól van, ennyit Budapestről. Gondoltam, hogy ezt, ha egy kicsit átgondoljuk, akkor nektek is kicsit segítünk ebben így gondolkodni. Na viszont van még egy kis időnk, azzal gyorsan át tudunk beszélni szerintem egy hírt, hogy itt mégis mi történhetett. Amerikába fogunk kalauzolni benneteket, mégpedig New Jersey államban a 20 000-es Cranford településre, amelynek az egyik polgára Will Tilly, nem tudom, hogy kell pontosan mondani, minden esetre ő volt az, aki ennek a hírnek a főszereplője lett, ugyanis egy kis meghallgatás volt, egy ilyen, hogy hívják ezeket, ilyen, mikor bejöhetnek, tudod, és akkor kérdéseket tehet. Közmeghallgatás, ezt a szót kerestem. Bejöhetnek, igen, a polgárok, és kérdéseket tehetnek föl ezeknek azoknak az embereknek, akik a döntéshozók adott esetben, vagy csak szóvívők, de minden esetre itt van egy kis kontaktus a vezetés és a polgárok között. Ez szerintem nagyon jó, mikor vannak ilyenek, lehet egy kicsit beszélgetni, lehet egy kicsit elmondani, hogy téged mik azok, amik bántanak. És hát úgy érezte ez a Will, hogy ő szeretne egy kicsit nagyobb média visszhangot a maga megszólalásának, úgyhogy egy ilyen üléstermet kell elképzelni, mint hogyha nem tudom, egy templomi székeket látnánk, de nem is templom, hanem mondjuk mit tudom, egy ilyen bíróság, tehát úgy nagyjából ezekhez lehet hasonlítani a placot, hol ülnek az emberek, és akkor kimennek, és egy pulpitushoz oda tudnak menni, és akkor elmondják a maguk kérdését. Na most Will úgy érkezik meg, hogy 40 másodpercen keresztül jön ki, kb. 5 sor, tehát ez már önmagában fontos, de nem ám csak kisétál, hanem elkezd iszonytatóan breaktáncolni. Először némi robot mozdulatokkal indít, egy kicsit így veszi föl a hangulatát így az egész eseménynek, majd mikor már egy jó 10 perce megy, lefekszik a hátára, és elkezd pörögni a földön. És senki nem érti, hogy mi történik. Vannak, akik úgy néznek rá, hogy jaj, már megint ez a szerencsét, amit elfordítják a fejükbe. Nem lepődik, meg van, aki az ilyen facepalmet csinál, az arcát fogja. És megy ki Will, komolyan megpördül a földön. Néhányszor megcsinál pár break-mozdulatot, majd a mikrofonhoz lép, és megkérdezi, miért növekednek ilyen gyorsan az adók. Tehát semmi köze nincsen a break-tánchoz, de minden esetre ő azt gondolta, hogy ezen a közmeghallgatáson ő így fogja promózni majd a maga kérdését. Jó módszer ez arra, hogy felhívd a figyelmet a mondandódra?
Hát fi, az biztos, utána jobban figyeltek rá.
Hát vagy éppen kevésbé, mert mindenki arról beszélt, hogy a gyerekek nem már ezt a szerencsétlent.
De nem, már sokat, tök tudják, hogy ilyen...
A kis településen mindenki ismeri már?
Biztos, hogy
néha így kér a boltban, nem tudom, húzdek a felvágottat.
Ne, az fontos, hogy miről beszélt. Arról beszélt, hogy nem érti, hogy a városi szabályozások ellenére az ő adója miért növekszik sokkal gyorsabban, és hogy ennek mi az oka?
Azt mondja, így akartam rádöbbenteni a városvezetést arra, hogy itt mindenki barát és egyenlő. Az igazán nagy baj a megosztottság és a közösségi döntéshozatal hiánya, ilyeneket mond. Én ebből nem feltétlenül látom, hogy hol következik az, hogy breaktáncolva add elő, amit mondasz.
Ne, az szerintem, ez egy nagyon fontos üzenet, ezt azt hiszem, erre később térünk ki. Tehát az, hogy valaki úgy van vele, hogy igen, a közös ügyeink azok ugyan komoly dolgok, de nem halálosan komoly dolgok, nem kell befeszülve beszélni róla, az egy nagyon fontos üzenet. És hogyha ő ezt így akarja közvetíteni, nekem ez szimpatikus, nekem ez tetszik.
Egyébként nekem is szimpatikus, de valahol azt látom, én a közönség reakcióiból gondolom azt, hogy ez az ember nagyon kellemetlen.
Tehát, az biztos, az 100%, de hogy az eszme mögötte az jó. Tehát ez a mondat, amit felolvasta, hogy így akartam rádöbbenteni a városvezetést arra, hogy itt mindenki barát és egyenlő, és hogy ez igazán nagy baj a megosztottság és a közösségi döntéshozatal hiánya, ez szerintem az önkormányzatiságnak egy nagyon fontos és valid kritikája.
És mi lett volna akkor a valid válasz erre? Föláll a döntéshozó, akit
igen,
éppen kérdeznek,
egy ilyen
és azt mondja, igen, na akkor ezt néz, és leveszi a sapkáját, és elkezd fejen pörögni, és mindenki megdöbbenve tapasztalja, hogy mekkorát megy az ember. Vagy nem tudom, előhúz néhány ilyen mazsoretpálcát, és így elkezdi így dobálni őket, és ilyen brutális trükköket. Vagy kidob egy peonzát, és elkezdi ilyen trükköket mutatni vele.
Nem tudom, igazából lényegtelen, tehát az, hogy ez a diskurzus elhangzott, és látod, mindenki figyelt, tehát lehozták az ő kritikáját, meg azt, hogy mit nyilatkozott, és hogyha ő ezt az üzenetet akarta célba juttatni, akkor sikerült.
Tényleg az van, hogy arra kell jutnunk, hogy bár a videó rettenetesen kellemetlen, és nehogy az, hogy nem az, hogy megtapsolják, hogy hú, na azt nézd, hanem mindenki így lassan elfordítja a fejét,
igen,
hogy jaj,
nézik a plafont.
Már megint ez. Én ebben nem akarok részt venni. Tehát, hogy így áttapad rájuk az a szekunder szégyenérzet, tehát az az érzés, amikor úgy érzed, hogy van közöd ahhoz, hogy itt milyen kellemetlenségek történnek, és szeretnél a legjobban mentesülni a felelősségtől, ami azzal jár, hogy itt ilyen kellemetlen pillanatok megszülettek, úgyhogy a teremben voltál.
Ráadásul ő az a fajta csávó, aki a galéros inget így feltűri.
Igen, hát de nyilván most másképp nem lehet breakdance-elni. Most simán galléros ingben. Nem, fölhajtott gallérokkal, mint igen. Amikor csajozni indultál 92-ben a diszkóba, és közben hallgattátok a Bonanza Banzáit. Tehát így. Nem tudom, érdekes, hogy tényleg arra kell jutnunk, hogy működik a dolog, mert mondom, a videó látszik, hogy milyen kellemetlen érzi magát mindenki. És a videó nagyon kellemetlen.
Nagyon, mindenkinek ajánljuk. Én
egyetlen... nagyon kellemetlen, tehát mindenkinek ajánljuk.
Egyetlen embert szeretnék kiemelni, a hátsó, az egyik hátsó pacsorban van egy csávó, ő az egyetlen a videóban, aki egy pillanatra sem fordul el, és ugyan fogja a fejét, de végignézi a performance-t.
Melyik csávót kell nézni itt közben a videó, hogyha valaki esetleg megtalálta ezt a...
Hát semmi, aki térdel a karfán, és nézi végig a produkcióját,
ja,
az úrnak.
Igen, igen. De, na, ő szimpatikus.
De visszatérve szerintem az nagyon fontos, hogy meglegyen bennünk az, hogy igen, a közös ügyeinkkel nem gáz, és kell is foglalkozni. Tehát mondhatja azt valaki, hogy őt hidegen hagyja a politika, de az is egy teljesen valid hozzáállás, hogy igen, én elmegyek a közmeghallgatásokra, igen, én megkérdezem a polgármestert, hogy igen, az én utcámban miért nem viszik el a szemetet, csak két hetente, amikor a szomszéd utcában elviszik egy hetente a
és
szemetet.
És az viszont, hogy én ezt hernyomozgás után teszem meg, miután a földön vonaglottam egy kicsit, és aztán pedig nem tudom, forró csókot leheltem az egyik meghallgatás vezető titkárnak az arcára, azután tulajdonképpen még inkább üt a szavam.
Nem, tényleg az, hogy tehát, hogyha nem lennének ilyen emberek, akkor egy idő után nyilván a politikusoknak egy részének nem érdeke az, hogy legyenek ilyen közmeghallgatások. Tehát például, nem tudom, azt tudom, hogy a 12. kerületben korábban évente volt egy.
Jó, most azért ne csúszunk ebbe bele.
Nem, csak hogyha nincs olyan társadalmi nyomás a kerület lakóitól, vagy egy
legyen az bármelyik kerület, és legyen az bármelyik ország, például az Egyesült Államokban található.
Igen. Nem, most csak azért mondtam, hogy ott tudom, hogy ott nem volt, de biztos Budapest 23 kerületéből valószínűleg a felében évente van. És hogyha nincs meg a nyomás, akkor ezek kikopnak, és egyre kevésbé érzik úgy majd a politikusok bárhol a világon, hogy számadással tartoznak.
De szerintem itt nem a
választóiknak.
Itt nem arról van szó, hogy nyomás, meg nem nyomás. Itt szerintem arról van szó egyszerűen, hogy van itt egy csávó, aki kapott egy lehetőséget, és szerette volna lehető legtöbbet kihozni. Szerintem ebben többet látsz, mint ami benne van.
Én nem.
Szerintem ebben annyi van.
Én itt a kisember harcát látom.
Én ebben annyit látok, hogy itt van egy csávó, aki úgy érzi, hogy nem foglalkoznának vele, viszont most itt a lehetőség megteszi, és ez megtörténhetett volna egyébként a Walmartban, amikor éppen panaszt akar tenni valamiért, és kihívja az üzletvezetőt, megtörténhetett volna egy szórakozó hely előtt, ahova nem akarják beengedni. Én szerintem ebben nem ezen van a fókusz, amit most te mondtál. Itt azon van a fókusz, igen, a kisember, akire nem figyel senki, és ezért aztán megpróbál ormótlan baromságok közepette média figyelemhez jutni. És lám-lám, sikerült neki.
Szerintem ez kifejezetten ide szánt performance volt.
Na jól van, elmegyünk most zenélni, meg reklámozni egy kicsit, aztán pedig folytatjuk, és fej vagy írás rovatunkkal zárul a mai adás.